reggeli személy.
Csizmadia Ervin, politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Szerbusztok, köszönöm a meghívást.
És kezdjük a messiás szereppel, vagy az ilyen megváltónak tűnő politikusi szereppel, amiben most Magyar Pétert képzelik sokan, ő magát kevésbé tartja ilyennek, de hogy van-e ennek valamilyen előzménye, akár Magyarországon, akár máshol, vagy akár a politika tudomány mond-e arról valamit, hogy a semmiből megjelenik valaki, akibe hirtelen sokan, és adott esetben egy választáshoz közeledve bőven elegendően sokan kezdenek el hinni. Honnan jön ez vajon?
Hát ez, én szerintem fordítsuk meg a dolgot, és tegyük fel azt a kérdést, hogy eddig miért nem voltak ilyenek a magyar politikában. Tehát ha te megváltónak nevezed, akkor használjuk ezt a kifejezést, de én inkább úgy mondanám, hogy új politikusok, akik a semmiből jönnek, azok eddig miért nem voltak. Ugyanis ilyenekkel tele van a világ. Tehát ezt először is szögezzük le, hogy Magyarország még ebből a szempontból is kivétel. Nekem egyébként általában is az a véleményem, hogy ez a magyar eset, ez szinte teljesen egyedi még Kelet-Közép-Európában is. De mondok néhány példát. Hát ugye Silvio Berlusconi Olaszországban a 90-es években. Jó, átlag embereknek nem kell ilyenekre emlékezni, de nekünk tudnunk kell. A semmiből jött szinte előtte, nem politizált üzletember volt. Az elmúlt évtizedben pedig Kelet-Közép-Európa országaiban, hogy ne csak nyugatit mondjak, tele vagyunk olyan emberekkel, akik a semmiből jöttek, kormányra kerültek, és utána, hát rövid idő alatt, általában sajnos azt kell mondjam, hogy megbuktak. Kérem a hallgatókat, hogy ebből már is ne azt vonják le, hogy én azt akarom mondani, hogy ez a Magyar Péter nevű úr, ez is erre a sorsa jut. Csak úgy mondom tehát, hogy van egy ilyen lefolyása ezeknek a dolgoknak. Tehát azt tudom mondani, hogy az új politikus, a politika természetes része, és engem az lep meg, hogy ez Magyarországon eddig nem így volt.
Engem meg az lep meg, hogy egy kicsit kiszélesítsem a kérdést, hogy évek óta van, nem csak Magyarországon, egyébként Lakner Zoltán mondta valamelyik nap, hogy ez a személyközpontú politika, ez most az egész világon felívelőben van, és ezt hozzátenném, egy valóságsószerű személyközpontú politika van felívelőben, miközben azt gondolná az ember, hogy azért, amikor már egy ilyen, hát nálunk ugye kérdőjelesen, de hogy van egy demokratikus berendezkedés, ott már ez a személyközpontúság, ez a legyen egy vezér, ez már kevésbé lesz fontos, ahogy egyébként a 90-es években nem is volt fontos a rendszerváltás idején Magyarországon, hogy ez a valóságsó elemhez kapcsolódik, hogy hirtelen megint fontos lett, vagy az, hogy egyre gyakoribb azért most már Nyugat-Európában, meg más fejlett országban is az, hogy ez a populizmus előretörés, ott azért fontosak a személyek.
Hát akkor megint egy kicsit visszamennék, mert Bill Clintont vagy Tony Blairt nem gondolom, hogy olyan nagyon sokan populista politikusoknak neveznék, vagy Gerhard Schrödert. A 90-es években bukkantak fel a politikában, és mindegyikük a személyiségével hozott újdonságot. Tehát én szerintem valahogy onnan kell kezdeni ezt a sztorit, hogy a 90-es évek elején akkor még hittek az emberek a programokban. Akkor se olvasott senki programokat, tegyük hozzá. Még a politológusok se nagyon, de mondjuk tételezzük fel, hogy ők olvasnak. És a 90-es évek közepén bejött ez megint csak Nyugat-Európából, tehát hogy a programok helyébe kellenének személyiségek, és akkor ők elkezdtek médiában szerepelni. Ugye az volt akkoriban, emlékszem, ilyen szövegek jelentek meg a mi szakmánkban, hogy a politika mediatizációja. Az igaz, hogy akkor még nem volt ilyen, hogy mondtad, valóságsó, ugye?
Tehát, hát hogy, ilyen elemek tehát azért
az még
megjelennek,
nem volt
igen.
Úgy, mint ma, de annak az előzménye már ott volt, és szerintem ez egy jó előzmény. Tehát én a magam részéről azt vallom, hogy a politikát meg kell személyisíteni. Ki tudom-e mondani. Igen, tehát, hogy én nem hiszek abban a politikában, amelyik pusztán szakpolitikáról szól. Tehát a politika lényege a közösség ügyeinek, mondjuk így a szervezése, igazgatása, ami több, mint szakpolitika, és ha több valami, mint szakpolitika, ahhoz kellenek hitelesítő személyiségek. Már csak azért is, mert valljuk be, És akkor most nézzük egy pillanatra az emberek oldaláról. Tehát gondoljatok bele, hát az emberek mennyi információval találkoznak, mennyi olyan elemmel, aminek nekik utána kellen nézniük ahhoz, hogy ők képben legyenek. Elképzelhetetlen, hogy egy átlagos mindennapi ember úgy tájékozódjon a politikáról, ahogy ezt mondjuk mi esetleg elvárnánk. Éppen ezért más követelmények jönnek előtérben, nagyon egyszerű követelmények. Jöjjön valaki, aki tetszik nekem. Ilyen egyszerűen működik a politika, és ezért mondtam, hogy ez nem csak populizmus, hanem ez minden oldalon megvan. Az egy másik kérdés, és azért erre is kitérnék egy fél szóra, hogy Nyugat-Európában persze ezen ők úgy gondolják, hogy túlléptek, mert hogy a politika az nem más, mint a dolgok igazgatása, a dolgok menedzselése. Ebben én megint nem hiszek. És a nagy konfliktus ugye abból van, hogy Nyugat-Európa egy más életfázisban van, mint például Magyarország. Magyarországon valóban a 90-es évekhez hasonlóan Orbán Viktorban, mint személyiségben, Magyar Péterben, mint személyiségben hiszünk, a nyugat-európai, mondjuk Európai Uniós politikában pedig Ursula von der Leyen van, akinek azért olyan nagyon a politikai karakterét, vagy politikusi személyiségét valljuk be, hogy nem ismerjük, és nem is érdekel senkit, hogy van-e neki ilyen, ugye? Bezzeg, ha nemzetállami szinten nézzük a dolgot, akkor nekem azért hiányérzetem lenne, ha senki nem lenne olyan politikus, akinek van tulajdonsága. Ugye a muzilféle tulajdonságok nélküli ember az mondjuk politikusra is véleményem szerint igaz, tehát én annak nem örülnék.
Azt mondtad, hogy inkább az a kérdés, hogy eddig miért nem jöttek be új politikusok, és olyan új politikusok a magyar politikában mondjuk nagyobb számban, akik gyors népszerűségnek örvendhettek aztán. Te mivel magyarázod a Magyar Péter jelenséget, hogy miért most?
Hát akkor itt viszont már a pártpolitika területére tévedünk, és ugye itt a mi cégünk, vagy a mi elemző központunk azért elég régóta foglalkozik azzal, hogy leírja ezeket a hosszú ideig kormányzó pártokat. Ezt mi elneveztük, illetve nem mi, hanem a szakirodalom domináns pártnak. És a szakirodalom azt mondja, hogy a domináns pártok egy ideig viszonylag zavartalanul tudnak működni, de a működésüknek egy bizonyos fázisában, ami mondjuk általában a negyedik ciklus környékén van, akkor fellépnek a domináns pártok életében ilyen degeneratív tendenciák. Bocsánat, hogy ilyen szót használok, elkopási, elfáradási, kiüresedési, stb. Tendenciák. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a hosszú kormányok alatt hosszú ellenzékek vannak, amelyek szintén elfáradnak, szintén kiüresednek, stb., akkor ez a két dolog összegezve kiadhat egy olyan jelenséget, mint a Magyar Péter. Törvényszerűen ez sem adott ki eddig, mert mint látjuk, ez nem történt meg, de benne van a pakliban, hogy előbb-utóbb valaki azt gondolja, hogy ezt az egész dolgot fel kell idézőjelben természetesen robbantani, és valami vadonatújat kell a helyébe állítani. Tehát én ezzel magyarázom a politikai idővel. Tehát egyszerűen minél hosszabb ideig kormányoz valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy jön majd valaki, aki egy nagyon átfogó koncepcióval azt mondja, a koncepcióról persze még nem tudunk semmit, a koncepció arra vonatkozik, hogy söpörjük el ezt az egészet, mert itt ugye ebben már mi nem tudunk semmi pozitívumot találni. Az említett szlovén, bolgár, szlovák és egyéb kelet-közép-európai országokban felbukkanó új politikusoknak ugyanez volt a logikája, vagy ugyanez volt a megjelenésük mögött. Azt mondták, hogy most csak egy példát mondva, a Bojko Borisov, talán a hallgatók tudják, hogy Bulgáriában ő volt a miniszterelnök sokáig, most is egyébként a háttérben ő van. Amikor nagyon elégedetlenek lettek vele, akkor vele szemben megjelent a bolgár politikában kettő darab Amerikában tanult politikus. Ők bejöttek a politikába, a pillanatok alatt népszerűek lettek, mondván, hogy na majd ők kivezetik Bulgáriát ugye a válságból. Mi történt? Kormányra kerültek, majd pedig utána idő alatt mentek a levesbe, és Bulgáriában azt látjuk, hogy 6 előrehozott választás volt az elmúlt 3 évben, ami azért világcsúcsnak tekinthető. Tehát majd azzal még nem tudunk, arról még nem tudunk mit mondani, hogy mi lesz ennek a jelenségnek a következménye, csak annyit látunk belőle, amennyi ismétlem nem újdonság, ha európai összehasonlításban nézzük, mert azt látjuk tehát, hogy máshol is voltak ilyenek, és eredményeket is értek el.
Azért az, hogy söpörjük el ezt az egészet, ezt már mondták korábban is, és mégis most Magyar Pétertől fogadták el azt. Ez mind múlik azon, hogy két perce még fideszes volt, vagy azon, hogy valóban van egy nagyon jó kommunikációs készsége, de közben, amit te is mondtál, nagyon konkrétumokat nem mond, mond olyan dolgokat, amiket tudtunk, és hangfelvételen megerősít, ez nagyon-nagyon fontos, de továbbra is a fő politikai üzenetei azok nem különböznek túlságosan a mainstream üzenetektől, amik eddig is voltak, illetve attól, hogy söpörjük le ezt az egészet.
Igen, de az, hogy söpörjünk el valamit, azt, ha két különböző ember mondja, nem ugyanaz. Tehát szerintem az nem jó logika, ha azt mondjuk, hogy az ellenzék eddig is mondott ilyeneket, és ennek semmi eredménye nem lett. Ugyanis itt visszatérve a legelején mondottakra, tehát itt valóban egy személyiség jelent meg a színen. Amikor az ellenzéki politikusok beszéltek arról imamalomszerűen, hogy söpörjük el a rendszert, abban egy társadalmi ellenállás is megfogalmazódott egy idő után, hogyha a napi 24 órában azt mondja egy ellenzék, hogy söpörjünk el valamit, az egy idő után lepereg az emberekről. Az eddigi magyar ellenzék szerintem elkövette a politikában elkövethető egyik legnagyobb hibát, hogy nem tudott disztingválni, tehát nem tudta a fontosat a kevésbé fontostól megkülönböztetni, és azt gondolta, hogy ha ezt hat párt napi 24 órában ismételgeti, akkor ez összegeződik, és ebből egy nagy társadalmi indulat lesz, vagy robbanás, vagy nem tudom micsoda, és az valóban elsöpri a rendszert. Minden politikus, akinek az emlékiratait én elolvastam, az pont ennek a veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ugye Tony Blairnek megjelent az emlékirata, és például ő is azt mondja, hogy ne ismételgessük ezt, mert ettől mi nem leszünk kormányképesek, ugyanis a kormányképesség tudata, vagy annak a kialakítása a politika egyik legfontosabb feladata. Tehát attól, hogy én elsöprök valakit, attól nem tudom azt bizonyítani, hogy én kormányképes vagyok. Magyar Péter sem biztos, hogy ezt tudja, de legalább úgy tűnik, hogy más retorikát alkalmaz, más fellépése van, és ez találkozik az embereknek azzal az igényével, vagy az emberek egy részének azzal az igényével, hogy valami másképpen indul ki. És még egy dolgot hozzátennénk, mert kérdezted, hogy most az, hogy ő volt fideszes. Tehát ez egy magyar történelmi sajátosság, azt gondolom, erről még nem beszéltünk. Ez ugye nekem az egyik kedvenc területem, mert valamennyire ismerem a magyar pártpolitikát, és azt látom, hogy a magyar pártpolitikában ezek mindig lényegesek voltak, hogy példának okáért van egy nagy kormánypárt, a régi magyar történelemben, és a nagy kormánypárton belül különböző hasadások vannak belül. A Fidesz eddig ezt a belső hasadást nagyon szépen el tudta leplezni kifelé, vagy azért, mert nem is voltak belső erőcsoportok, vagy azért, mert ebben tanult a régiekből. Tehát azt akarom mondani, hogy amikor megbukott Magyarországon egy kormánypárt, az esetek nagy részében nem az ellenzéken múlott, hanem azon múlott, hogy a kormányon belül előjött valami új ember, aki addig a kormányon belül háttérbe volt szorítva. Ez szerintem megint egy nagyon lényeges tanulság, hogy hogyan változhat meg egy politikai rendszer Magyarországon. Tehát, hogy ugye használtam az elején azt, hogy mi egy egyedi ország vagyunk, ebben is úgy tűnik, hogy egyedi. Nem az ellenzék buktat Magyarországon kormányt, hanem a kormány buktat kormányt. A legtöbb történelmi esetben ez történt, és aztán jött egy teljesen más alapálláson álló politikus, akiről nagyon nehezen hittük el, hogy ugyanabban a pártban volt addig, mint amelyikben a másik politikus is volt. Szóval azt akarom mondani, hogy arra érdemes odafigyelnünk, hogy rengeteg olyan egyedi elem van, amit például elemezni érdemes politikusoknak is, és elemzőknek is. Tehát én nagyon hiányolom azt, hogy az elemzésekben például túlságosan csak ezekre a napi eseményekre fixálódunk. Mint hogyha nem lett volna magyar politika, amiből mi tanulhatnánk. Hát olyan mennyiségű tanulságot nyújt nekünk mondjuk az 1945 előtti politika, hogy én még mind a mai napig úgy vagyok vele, hogy elég sok mindent ismerek, de még mindig tud új dolog benne lenni, és ezekből még mindig úgy gondolom, hogy jobban értem a mát, hogyha ezeket az eseményeket ismerem.
azt kell, hogy gondoljuk, hogy a domináns vagy uralkodó párt, amelyik nagyon sokáig hatalmon tud maradni, nem véletlenül tud, alig ha nem találkozik a választópolgárok gondolkodásával az, amit ők közvetítenek. És talán az is, és ezt kérdezem, valamennyire magától érthetődő, hogyha ennyire sokáig van egy hatalom, akkor az ellenzéke az elkezd, és a magyar ellenzék elég hamar elkezdett mindenben az ellenkezőjét mondani és hirdetni. És nem lehet-e, hogy a jelenségre, a Magyar Péterre az egyik magyarázat az, hogy igazából a magyar társadalom, mondjuk a kormányzó párt megítélésében sokkal jobban a közép felé van, mint azok az ellenzéki pártok, akik ugye megpróbálták eddig őket megszólítani. És nyilván az egykori, az uralkodó párthoz kötődő új politikusról azt is gondoljuk, hogy bizonyos kérdésekben, ő maga is ezt állítja, közelebb van a kormánypárti állásponthoz, mint az ellenzékihez, és lehet, hogy nagyon sokan erre egyébként nyitottabbak, mint akár azt mondjuk gondoltuk volna.
Hát ez a felvetés, ez szerintem megint csak egy kulcskérdés. Tudnilik, ugye a magyar ellenzék retorikája, és hozzáteszem brüsszeli is, hogy a Fidesz szélső jobboldali párt. A nagy kérdés az, hogy ez találkozik-e a magyar választók megítélésével, és az állításom az, hogy nem. Nem találkozik. És ezt nem én mondom, hanem a magyar politikatudományi szakirodalomnak az az ága, amit érdemes komolyan vennünk, például arról, hogy a 2010-es választásokon, és aztán utána is a magyar választók azért szavaztak a Fideszre, mert úgy gondoltak, hogy ő a közép. Ilyeneket írnak az én számomra relevánsakat író kollégáim, tehát erre szerintem nekünk nagyon érdemes odafigyelni, hogy az ellenzéknek például, hogyha ő kormányra akar kerülni, akkor van egy teendője itt is. És ez pedig az, hogy elhitetni magáról, hogy nem a Fidesz a közép, hanem mi. Ami azt is jelenti, hogy akkor ezzel a szélsőjobbos retorikával is kezdeni kell valamit. Én egyébként értem az ellenzéket, hogy ezt miért mondja. Hát nyilván azért mondja, mert hihetetlenül frusztráló 14 évig ellenzékben lenni. De azért észre kéne venniük, hogyha erre a magyar társadalom jelentős része nem rezonál, akkor ezen valamit változtatni kell. Ez lesz szerintem az egyik legnehezebb dolog. És még hozzátennék valamit, hogy nekem az a tapasztalatom, én figyeltem az elmúlt 14 év választásait. A magyar ellenzék a választások után 2 hétig mindig azt mondta, hogy azért veszítettünk, mert nem ismerjük eléggé a magyar társadalmat. Ez 2 hétig szokott érvényben lenni ez a szlogen. És 2 hét után visszatérnek a szokásos mederbe, amit te úgy fogalmaztál, hogy mindent elutasítani, amit a kormány mond. Mondok egy történelmi példát, amikor ugye nem is annyira történelmi, a Tony Blair-t már emlegettem többször. A Tony Blair, amikor hatalomra került, Margaret Thatcherék után, tehát a konzervatívok után jött a munkáspárt, akkor nem az volt a stratégiája, hogy mindenben vessük el azt, amit ők az előzőek képviseltek, hanem jó néhány dolgot vigyünk tovább. Én nekem az a nagy kérdésem, és szerintem a 21. század nagy kérdése is, hogy nagyon különböző dolgokat gondoló pártok, nagyon különböző dolgokat gondoló kormányok, amikor kormányváltás történik, hogyan élnek együtt azzal az örökséggel, amit átvesznek. Ugyanis ne legyen egy percig sem kétségünk, hogy a politika most már nem arról szól, hogy ilyen apró kis különbségek vannak, hogy te szociáldemokrata vagy, te konzervatív, te liberál. Ennek a jelentősége majd, hogy nem azt mondom, hogy minimálisra csökken. Annak van jelentősége, hogy viszonyulsz a világban zajló folyamatokhoz, hogy viszonyulsz a globalizáció kérdéséhez, hogy viszonyulsz a nemzetállam kérdéséhez, és gondoljatok bele, hogy a mai politikában, szinte minden országban azzal találjuk magunkat szemben, hogy vannak a globális folyamatokat, hogy mondjam, favorizáló vagy abban hívő erők, és a nemzetállami folyamatokat. Most azzal, hogy a nemzetállamban hívőket kikiáltjuk, ugye szélső jobboldalnak, sokszor ezt látjuk, a kérdés attól még megmarad, hogyan akarunk mi velük együtt élni. Ki akarjuk őket iktatni a politikából, vagy pedig megtanuljuk kölcsönösen, hogy mit jelent tőlünk rendkívül különböző értékeket valló pártokkal, társadalmi csoportokkal együtt élni. Szerintem ennél fontosabb kihívás nincs előttünk, mint hogy ezzel valamit kezdjük. Egyáltalán rájöjjünk arra, hogy a politika természete megváltozott. Könnyű volt addig, gondoljatok bele, amíg nemzetállami keretek között ment a politika, és tényleg az volt a lényege, hogy te konzervatív vagy, vagy liberális vagy, vagy szocdem. Mert nem volt az a kérdés, ami ma szétfeszíti ezt az egészet, hogy ezen túlmenően nekünk még világfolyamatokhoz is identifikálni kell magunkat. És a világfolyamatokban nagyon különböző elképzelések vannak a világ jövőjéről. Hát például az, hogy világkormányzás egy nemzetállam hívő számára ma elképzelhetetlen dolog. Mit is jelent az, vagy az, hogy Európai Egyesült Államok, ugye? Most ezeket nem lehet lesöpörni az asztalról azzal, hogy ezek hülyeségek, mármint, hogy a nemzetállamiak ilyeneket gondolnak. Ez egy értékrend. Ott onnan kellene szerintem kiindulni, hogy értékrendeket valahogyan megtanítani arra, hogy a másik értékrendjét a magukéval egyenrangúnak fogadják el. Bizonyos értelemben a pluralizmust kell sajnos leporolnunk, újra gondolnunk, és kitalálni, hogy a 21. században mit is jelent ez.
Akkor ehhez kapcsolódva, hogy a 2010-es években, amikor elemzők arról beszéltek, hogy hogyan dönthető meg az Orbán rendszer, akkor nagyon gyakran került elő az, hogy kéne egy klasszikus szocdem értékeket valló baloldali párt, és az onnan lehetne leváltani, ami aztán nagyon hamar átváltott abba, hogy nem jobb közép párt kell, mert pont amiatt, amit most itt elmondtatok, annak van igazából fogadó készsége, főleg úgy, hogy a Fidesz megy el egyre inkább a szélére. Viszont ezek a kísérletek is eddig azért elég csúnyán megbuktak, tehát hogy azért volt még Vona Gábornál lehetett mondani, hogy jó, hát azért ő nagyon a széléről jött, nagyon a radikális volt, arra jött, és amikor ő beállt jobb középre, akkor az egy nehezen hihető történet volt, de Márki-Zay Péter viszont hiteles jobboldali figura lehetett volna, és nem sikerült. Ez most sikerülhet, vagy Péter, most jósoljál egy kicsit nekünk?
Hát, hogy mondjam, valami akkor, tehát akkor sikerülhet valami, hogyha jó elemzés van mögötte, és tudatos stratégia. A magyar Péter mögött én úgy látom, hogy van egy szándék arra, hogy valamilyen tudatos építkezés legyen benne. És az elmúlt 14 évben én viszonylag kevéssé láttam ezt a tudatos építkezést az ellenzéki térfélen, az ellenzéki pártoknál. Most bocsánat, hogy így összegezve beszélek róluk, meg külön lehetne választani, hogy egyiknél jobban megvolt, a másiknál kevésbé. De az építkezésnek én az első elemének a következőt tartom fontosnak. A riválisunkról egy jó képet kell tudni kialakítani. Tehát ki a riválisa az ellenzéknek? A Fidesz. Ha azt mondjuk róluk, hogy ők szélső jobboldaliak, akkor ezzel ugye mit mondtunk? Ezzel nekünk nincs dolgunk, csak el kell söpörni. Ennyi. Mert hogy egy szélső jobban nem lehet együtt élni. Ugye? Lásd a brüsszeli betiltásnak az elmúlt napokban bizonyos ehhez hasonló feelingje volt az én számomra, ugye, hogy azért tiltjuk be, mert hát ez a mi értékrendünkön kívül van. Mi van azonban, hogyha a mi értékítéletünk is felülvizsgálatra szorul? Mármint az az értékítélet, hogy szélső jobboldali. Ugyanis az, hogyha mi azt mondjuk valakiről, hogy szélső jobboldali, azzal bizonyos értelemben tagadjuk azt, hogy neki értékei lehetnek, mert a szélső jobboldal az nem érték alapon az, hanem valami ordas eszméket hirdet. Amikor a Fidesz ugye elindult azon az úton, ami a mai állapotáig vezet, a 90-es években, én nekem az a véleményem, hogy a Fidesz azért járhatta be ezt az utat, amit bejárt, mert volt egy értékelése az riválisáról, és ez az értékelés reális volt. Elismerte, hogy az MSZP, 1994-ről beszélek, nagy párt, elismerte, hogy az MSZP-nek van megörökölt struktúrája, van gazdasági beágyazottsága, és még egy csomó mindent. Ehhez kell szabnom a stratégiámat. Ha ma az ellenzék azt mondja, hogy a Fidesz szélső jobboldali, akkor ehhez milyen stratégia szabható azon kívül, hogy söpörjük el, és amit mindenki hiányol, hogy és akkor utána mi történne. Ugye, amikor a Fidesz kialakította az MSZP-vel kapcsolatos stratégiát, akkor azt mondta, hogy igen, lehet, hogy mi nagyon nem szeretjük az MSZP-t, mert a volt állampárt utódpártja, viszont kormányképes pártá vált 94-ben. A feladat mi? Nekünk is megtanulni tőle, mit jelent kormányképessé válni. És gondoljatok bele, hát 94-ben a Fidesz fényévnyire volt a kormányzástól. És 4 év alatt oda eljutott. Most mindent mondhatunk, hogy milyen eszközökkel, de a végeredményt kell ebből a szempontból nézni, tehát az, hogy építkezni. És az építkezésnek szerintem az egyik legfontosabb eleme, hogy nem lehet nagyon elrajzolni az ellenfélről alkotott képet. Kicsit el lehet, mert a politika attól politika, hogy elrajzoljuk. De fölösleges szerintem annyira elrajzolni, amennyire elrajzolják, mert akkor mindig ugyanaz lesz, hogy nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy mitől leszünk kormányképesek. Tehát ezt kell megtanulni, ezt kell bemutatni, és ebben szerintem, amit ugye Eszter kérdezett, hogy szociáldemokrácia, ebben, hogy mondjam, nem elég ma már azt mondani, hogy most akkor nekem az identitásom szociáldemokrata legyen. Tehát ha én politizálnék, úgy értem pártpolitika, vagy politikus lennék, akkor például én nekem az lenne az első javaslatom a pártok számára, hogy amikor programot írnak, akkor új módon írják a programokat. Mert azoknak van egy ilyen meghatározott izőjük, belpolitika, külpolitika, stb. Egy szerkezetük. Mi az én tervem arra, hogy az egymással szemben álló erők közötti konfliktusokat csillapítsam? Láttatok már ilyen programelemet bármelyik párt programjában? Vagy bármelyik párt vezető megnyilatkozásában? Mindenki elmondja, hogy én ebben hiszek, abban hiszek, amabban. De a 21. században élünk. Egy reflexív viszonyba kellene kerülni végre a politikusoknak egymással, reagálni arra, hogy akkor most én tudok-e esetleg tanulni valamit az ellenfelemtől, még ha nem is tanulok, de vele kell egy országban élnem. Hát erre valamilyen mondást kellene adni, nem?
Az jutott erről eszembe, hogy most a demokratikus koalícióhoz köthető különböző Facebook csoportokban láttam azt az üzenetet pártpolitikustól megfogalmazva, hogy jöjjön mindenki, aki nem Fidesz szavazó, aki soha nem volt Fidesz szavazó, aki mindig is Orbán Viktor ellenfele volt. És ez nyilván egy reakció a Magyar Péter megjelenésére. És én ezt a saját szempontjukból értem is, hiszen ezek a szavazók tényleg nagy számban vannak, és én is, ha ellenzéki párt lennék, szeretném őket mind, csak hogy közben a magyar társadalom, vagy a magyar szavazók összessége meg nem úgy épül fel, hogy anti-Orbán nagyon, vagy nagyon Orbán nagyon, és nyilván nem véletlen, hogy Magyar Péter is harmadik útról beszél, és igazság szerint azt akarom kérdezni, hogy míg a logika az diktálná egy ennyire erős Fidesz-szel szemben, meg egy ilyen választási rendszerben, hogy össze kéne rakni egy hatalmas nagy blokkot vele szemben, hogy ez sose sikerült, és sosem alakult ki ez a nagy blokk, mert minthogyha a magyar szavazóknak nem lenne elég a Orbán, nem Orbán történet, hanem akarnának valami harmadikat, vagy negyediket adott esetben.
Ugye ezt a gondolatot, hogy kellene egy nagy ellenzéki párt, ezt 2014. augusztusában Angyalok és Ördögök című cikkében a már nem létező Népszabadságban Gyurcsány Ferenc írta meg. Ennek 10 éve van. A kérdés, és egyébként abban a cikkben azt is írja, kellene egy nagy demokrata párt, mondja ő. De ezt különböző okokból nem lehet megcsinálni. Tudom azt, hogy ennek nincs itt az ideje, stb. Én akkor is azon az gondolatom voltam, és most is elemzőként, hogy ez egy hatékonyabb eszköz lehetett volna már akkor is, és lenne ma is. Tehát bizonyos értelemben Magyar Péter jelensége abból is fakad, hogy a szétaprózott ellenzék, a sok pártból álló ellenzék hatékonysága gyenge egy nagy domináns párttal szemben. ez a magyar történelem egyik legmélyebb tanulsága. Aki valaha foglalkozott magyar párttörténettel, az tudja, hogy mindig ez volt Magyarország. Mindig ez volt. Volt egy kiemelkedő párt, volt olyan párt, amelyik sokkal tovább kormányzott, mint Orbán Viktor, ezt rossz hírként mondom a hallgatóknak, hogy még ez is benne van a pakliban, de minimum 15-20 éves kormánypártok voltak, és mindig 5-6-8 ellenzéki párt ült a parlamentben. Soha nem tudták a régi ellenzéki pártok megtenni azt, hogy egyesüljenek egymással, hozzáteszem, mindig volt erre szándék. Tehát körülbelül az, ami Gyurcsány Ferenc megírt, az a régi politikában is érvényes volt. Valamiért ez nem sikerült, de van persze egy olyan rossz hír is, hogy amikor, és elnézést kérek tőletek is, meg a hallgatóktól is, hogy még régebbre megyek vissza, de amikor az első magyar pártok létrejöttek a reformkorban, akkor kettő párt voltam. Egy liberális, meg egy konzervatív párt, tehát akkor még nem volt sok pártrendszer, ez egy későbbi. És a rossz hír az, hogy azok sem tudtak zöldágra vergődni egymással olyan értelemben, hogy nem fogadták el egymást legitimnek. És ez viszont fölhívja a figyelmünket arra, hogy a magyar történelem nyilván nem abban a formában, hogy a Horthy rendszer, meg a régebbi rendszerek, de bizonyos struktúrái vagy mintázatai, azok tovább élnek, és ez számomra az egyik legzavarba ejtőbb dolog. Tehát, hogy nem tudjuk elfogadni, nem tudunk létrehozni egy olyan rendszert, amelyet mindenki egyformán legitimnek tekintene. Ugye az a mai kifejezés, hogy rendszerváltás kell. Hol vagyunk már attól, hogy kormányváltás, ugye? Senki nem beszél ilyenekről. És hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ha mondjuk Magyar Péter vagy bárki nyer majd egy következő választáson, akkor annak a jobboldali ellenzéke majd megint rendszerváltást akar, és tulajdonképpen rendszerváltások láncolatában fogunk élni, Isten tudja meddig, ha nem következik be az a fordulat, ami a legnagyobb fordulat lenne, tehát hogy kezdjük megtanulni azt, hogy hogyan is lehetne ezt másképpen csinálni. Szerintem itt van a kutya elásva, mert addig, amíg erre nem jövünk rá, és amit mondtál, hogy jöjjön hozzánk mindenki, aki a Fideszből kiábrándul, vagy nem tudom, ezzel nem jutunk közelebb ahhoz, hogyha most hatalomra kerül Gyurcsány Ferenc pártja, vagy hatalomra kerül Magyar Péternek az új pártja, vagy egy ellenzéki koalíció, akkor meg lesznek-e jobban a feltételei annak, hogy egy rendezett, normális, kormányváltásokra épülő magyar politikai élet alakuljon ki, és ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hogyha erre nem készülünk föl, és ezt nem mondják ezren, millióan, hogy ezekre fel kell készülni, hogy akkor ez be fog így következni.
Kicsit akkor a Fideszről beszéljünk még, ugye belső szakadásról már volt szó többször, illetve arról, hogy hát valami talán most elkezdődött ezzel a Magyar Péterrel, de nem csak ma például beszéltünk a gyulai Fidesz szervezetről, azért ott is elég komoly, tehát hogy ilyen apró kis szinteken is már megjelenik ez, de ettől függetlenül azt mondják egyes elemzők, hogy ez még így erjedhet egy darabig, még egy 10-15 év van ebben a pártban, és akkor lehet, hogy majd így egyre agresszívabban, ugye hát egy hanyatló hatalom az egyre agresszívabb, egyre arrogánsabb, vagy van a B út, hogy akár Magyar Péter, akár egy másik felbukkanó új erő ezt fölgyújtja, gyorsíthatja ezt a folyamatot. Másodszorra szeretném, hogyha jósolnál nekünk, hogy te melyiket látod reálisabbnak.
Nyilván arról szól ez a történet, hogy felgyorsuljon ez a folyamat. A Magyar Péterféle jelenség az erről szól, de ahogy próbáltam mondani, ez semmilyen garanciát nem tartalmaz egyrészt arra, hogy egy ilyen új párt az mennyi időt fog tudni a hatalomban eltölteni, ha egyáltalán odáig jut. Tehát mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy tanulmányozza, akinek persze erre van ideje, energiája, kedve, azokat a példákat, amelyek rendelkezésünkre állnak. A magyar társadalom óckodik attól, hogy a saját politikáját nemzetközi összefüggésekbe helyezze. Nem szeretjük, nem is nagyon érdekel bennünket, holott hihetetlenül sokat tanulhatunk abból, hogy ezek a megváltók milyen rövid idő alatt vissza tudnak szorulni egy elfeledett szerepbe. Még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy ezt kívánom a mi új megváltónknak, csak jelzem, hogy van egy ilyen dolog is. Tehát el lehet jutni olyan állapotba, hogy egy ilyen új ember megváltoztassa a politikát, és eltűnjön az addigi uralkodó párt a hatalomból, de ezzel még csak annyi történt, hogy egy jó érzése támad azoknak, akik eddig úgy élték meg ezt a dolgot, hogy ők teljesen frusztráltak, ki vannak szorítva a hatalomból, és nincs semmire esélyük. Bizonyos vagyok benne, hogy egy népünnepé lenne Budapest utcáin, hogyha bekövetkezne az, hogy egy ilyen kormányváltás bekövetkezik. De ez azt az alapproblémát, amit én gyakorlatilag a reformkortól látok a magyar politikában, hogy tehát a magyar pártok nem tudnak egymással zöldágra vergődni, ezt én egy mélyebb problémának látom, és ez mondatja velem azt, hogy azon kell elgondolkodni, hogy akkor mit tudnánk annak érdekében tenni, hogy ez a polarizáltság, ami a magyar politikában létrejött, ez valamilyen módon megszűnjön. Ugyanis most mindenki a polarizáltsághoz teszi hozzá maga tégláit. Minden egyes nap egy újabb tégla a polarizálódás épületében, és ha ezt mi egyszer le akarjuk majd bontani, akkor az puszta kormányváltással azt hiszem nem fog sikerülni. Tehát én így látom, hogy itt nagyon sok teendő van, és önkritikusan mondom a mi szakmánkban is. Tehát amit mi tudunk tenni ennek érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a különböző összefüggésekre, nemzetközi és magyar történelmi összefüggésekre, mert ezt a tanulást én nagyon nem látom ebben a mai rendszerben, hogy ezeket a példákat, ezeket komolyan vennénk, és valamit kihüvelyeznénk belőlük, hogy mit lehetne ebből visszaforgatni a magyar politikában.
Volt már Magyar Péter előtt is nem is egyszer olyan, amikor a magyar ellenzék, meg az ellenzéki nyilvánosság, meg részben egyébként a kritikus sajtó is valamilyen csodafegyverben elkezdett nagyon hinni. Most eszembe jutott a Keressük meg a helyben esélyes jelölttől, a Összefogás különböző formációin keresztül az előválasztásig. Márki-Zay Péter teljesen más, ezzel most sikerülni fog, és én gondolkozom azon, hogy a Magyar Péter jelenség, amit most nagyon másnak, meg újnak, meg meglepőnek láttunk, vagy láttatunk, az vajon tényleg lényegileg más-e, és más megoldást, másfajta próbálkozást ígére a rendszer leváltásában, vagy kihívásában, mint a korábbi bármelyik, amelyiknek mindig, bár lehet, hogy másnak tűnt, mint az előző, az lett a vége, hogy valamilyen módon elindultak egy választáson, majd a ellenfél győzött kétharmaddal. Más az, amit most látunk? Vagy tudjuk már azt, vagy egyáltalán ez a Facebook hype, meg sajtó hype, az mennyire nehezíti el, hogy egy picit úgy tisztálássunk, hogy mi ez egyáltalán, amit most
hát megfigyelni annyiban, próbálunk. Annyiban mindenképpen más, és erre már azért tettünk utalásokat, hogy ő azzal az ígérettel jön, hogy nem csak a kormányt távolítja el, hanem ezt a szétaprózott ellenzéket is. Ilyen értelemben Magyarországon sikeres politikus elődje nem igen van. Erre szerintem ráérzett a közönség. Tehát a közönsége azt látja benne, hogy egy ember, aki meg tudja mozdítani a beállott struktúrákat. Most ebben lehet, hogy nem lesz igaza a közönségnek, de ez szerintem egy fontos dolog. Erre nagyon kevés politikus képes, mert mondjuk a Márki-Zay Péterféle jelenségben ilyen elemet én nem láttam. És semmilyen egyéb korábbi ellenzéki felbukkanásban nem láttam, mármint hogy szándékban, hogy ezt a szervezetileg nagyon, hogy mondjam, beállt ellenzéki mezőnyt ezt egy kicsikét átalakítsa. Ez szerintem egy rendkívül érdekes dolog, és ha már utaltam a Berlusconira, az 1993-ban az ő pártja elsöpörte a teljes addigi olasz pártrendszert. Az most megint egy más kérdés, hogy mi lett Berlusconiból utána. Tehát vannak itt is nemzetközi példák, ha én ellenzéki pártvezető lennék, napi 24-ben ezeket a nemzetközi példákat dolgoznám fel, hogy igen, sikerült elsöpörni a párt, mi történik utána. Lehet, hogy vannak ilyen próbálkozások, ezt majd megtudjuk, ha megtudjuk. De ami a tartalmi kérdést illeti, szerintem is erre is érdemes kitérni, tartalmilag nem sokat tudtunk még meg eddig, és tartalmilag az elmúlt, tehát ilyen értemben egyelőre folytonosságot látok az eddigi ellenzék és az új ellenzék között, mert tartalmi értelemben példának okáért két dologról nagyon sokat kéne beszélni. Mit akarok kezdeni a magyar társadalommal egyrészt, tehát hogy a magyar társadalmat hogyan akarom, mivel akarom megnyerni szakpolitikán túl, A másik kérdés pedig, hogy mit akarok kezdeni Európával. Tehát nagyon, nagyon lényeges dolog, hogy az az ellenzék, amelyik nyugatosnak és európernek tekinti magát, ebben a kérdésben egyszerűen alul teljesített véleményem szerint. Nem beszélt arról, hogy mi a viszonya ehhez. Deklarálta azt, hogy mi nyugatosak vagyunk, az ellenfelünk nem nyugatos, ugyanabból a logikából, hogy az ellenfelünk szélső jobb oldal, akkor nem kell semmit mondani, ők nem európerek, mi európerek vagyunk, kész. Nincs kész. Nincs kész, itt kezdődik a dolog. Európával milyen módon szeretnénk együtt élni, esetleg van-e Európát illetően valami kritikai észrevételünk? Mert valljuk be, hogy azért nem minden tekintetben működik Európa sem teljesen jól. És ez azért fontos, mert a társadalom receptorai, azok ezekre érzékenyek. Tehát nekik is van egy benyomásuk arról, hogy milyen Európa. És hogyha azt látják, hogy az ellenzéki retorika és az ellenzéki szövegek ezt nem igazolják vissza, akkor még lehet, hogy akkor is ott marad a kormány mellett, hogyha azt mondja, ugye, hogy ez a kormány már Isten tudja, mennyi ideje van, meg hogy autoriter, meg nem tudom micsoda, de jobban látja Európának a mozgás irányait, mint az ellenzék. Tehát az európai mozgás irányokat nagyon fontos napi szintű, megnyilvánulások tárgyává kellene tenni, és ugyanígy a magyar társadalomhoz való viszonyokat, a magyar hagyományokhoz való viszonyokat is, például mit akarunk kezdeni egy olyan magyar társadalommal, amelyik a kapitalista rendszerben nem nagyon tud integrálódni, nem, fogalma nincs arról, hogy ebben hogyan éljen. Szóval egy csomó olyan dolog, amit pozitív módon kellene feldolgozni, és új impulzusokkal kellene ehhez hozzászólni.
Akkor, ha már társadalmi receptorokról beszélünk, van még pont 3 percünk erre. A mások a társadalmi receptorok, ezt tudjuk Budapesten, vagy akár a nagyvárosokban, mint a kis településeken, és most pont azt vizsgálják többen is, újságírók is, elemzők is, hogy lehet-e például Magyar Péternek ugyanakkor a szavazóbázisa, mint Budapesten egy vidéki kis településen. Akkor ez az én kérdésem is, lehet-e országosan azzal, amit ő képvisel, nyerni?
Hát ugye itt ahhoz a kérdéshez térünk vissza, hogy talán az elején János kérdezte, hogy akkor egy Fideszből kiváló ember Magyar Péter, és hogy ez ennek mi a jelentősége. Tehát úgy kiváló, hogy tehát már nem a Fideszben politizál. Magyarországon a vidéket mindig a jobb oldal uralta. Tehát ez bizonyos értelemben magyarázat arra, leszámítva a Kádár rendszert, hogy ez magyarázat arra, hogy miért egy Fideszből kilépő ember az, akinek esetleg vidéken most lehet esélye. Hát most ugye országjárásban van, szervezi a vidéki társadalmat is. Ez egy szociológiai tény, hogy a dualizmus korának a kormánypártja is jobboldali párt volt, a Horthy rendszer kormánypártja is jobboldali. Ugyanaz a képlet volt egyébként, hogy a fővárosban a baloldali és liberális erők voltak többségben, vidéken pedig a jobb oldal. Tehát bizonyos szempontból azt kell mondjam, hogy az eddigi ellenzék, a balliberális ellenzék ezt a történelmi trendet is abszolút követte, tehát nem tudott eljutni a vidéki Magyarországhoz. A Magyar Péter, mint volt jobboldali, lehet, hogy ezt a lélektani dolgot talán jobban értheti, vagy ismerheti, ami ahhoz kell, hogy maga mellé állítson egy vidéki társadalmat. Itt a balliberális oldal, említettem korábban, hogy mindig 2 hétig a választások után azt mondta, hogy nem ismerjük a magyar társadalmat, na majd megismerjük, aztán ezt elfelejtettem, mert rájött arra, hogy neki sincs receptora ahhoz, hogy ezt a vidéki magyar társadalmat megismerje, mert nem is biztos, hogy úgy meg lehet ismerni, hogy na, akkor kimegyek oda, és ottan kampányolok, meg nem tudom, gyűjtök, meg ilyesmi. Szóval ilyen szempontból lehet, hogy ez is egy fordulat lesz, de még egyszer mondom, a nemzetközi példák, tehát hál' Istennek vannak példák, amikor tovább tudjuk gondolni a sztorit, és már látjuk azt is, hogy a kifutásuk milyen ezeknek az új politikusoknak, hogyha ezeket nemzetközileg nézzük. Eldönthetetlen, hogy mi lesz. Én azon a véleményen vagyok, hogy azt fontos látnunk, hogy végre Magyarországon is megjelenik egy ilyen politikus, ahogy kezdtem a beszédemet, az a meglepő, hogy eddig nem jelent meg. Viszont ettől kezdődően minden azon múlik, hogy ez az építkezés, amit ő folytat, ez mennyire lesz professzionális, és mennyire tanulja meg azt, hogy politikát csinálni csak úgy lehet, hogyha építkezem, és az ellenfeleimből is tanulok.
Csizmadia Ervin, politológus, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
És ezzel a műsor véget ért. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a sok támogatást, amit küldtek nekünk az elmúlt hetekben. A gyűjtést folytatjuk, a műsorhoz való hozzájárulás pedig nagyon szépen köszönjük Studer Dánielnek, Balogh Kármennek és Zsidai Péternek. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.